Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok. Miről másról is beszélnénk ma a külpolitikai félórában, mint a venezuelai helyzetről. Január 3-án reggel magyar idő szerint érkezett a hír, hogy az Egyesült Államok célzott összehangolt akció keretében elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt, diktátort Venezuela területén Caracasban. Azután New Yorkba szállították, Donald Trump pedig ezután nem sokkal bejelentette, az Egyesült Államok átveszi Venezuela irányítását átmenetileg a hatalomból eltávolított Maduro alelnökével, Delcy Rodriguezzel fognak együttműködni. Az akció okairól, kivitelezéséről, valamint a folytatásról és a következményekről Rejle Zsoltot, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját kérdezem. Szeretettel köszöntöm a vonalban.
Én is szeretettel köszöntöm Önt és Önöket, a hallgatókat.
Arra kérem, hogy mondjuk el a hallgatóknak, hogy ki Maduro, mielőtt még valaki nagyon megsajnálná, mit okozott a venezuelai demokráciának, gazdaságnak, a venezuelai bebörtönzöttek, menekültek számáról is beszélhetünk a venezuelai drogügyekről. Tehát arra kérem, hogy mutassa be egy kicsit, hogy ki ez a Maduro, akit az Egyesült Államok elfogott.
Kicsit visszamennék időben, egészen Maduro elődjéig, Hugo Chávezig. Venezuelában 1999-ben került hatalomba, mint egy helyi Robin Hood a 21. századi szocializmus programját meghirdetve 2000-ben. Rögtön neki kezdett az olajipar államosításának, és ezzel súlyos károkat okozott a venezuelai gazdaságnak. Természetesen népszerű lett. Az első években azonban a tőke kivándorolt az országból, mint reakció ezekre a tevékenységekre, tehát a venezuelai tőkés osztály az a mai napig legtöbbjük Floridában él, és ennek még lesz szerepe a napjainkban történtekhez, de gyakorlatilag ez a réteg Venezuelából elmenekült a 2000-es évek első éveiben, a Hugo Chávez politikájának köszönhetően. Itt államosításokról beszélünk, szakszervezetek megerősödéséről, és itt jön a képbe Nicolás Maduro is, aki buszsofőrből, illetve a buszsofőrök szakszervezetét irányító helyi vezetőből avanzsált szépen felfelé, és egyre fontosabb szereplője lett a Chávezi diktatúrának. Közben ugye Venezuela egyre inkább kiélesedett helyzetbe találta magát az Egyesült Államokkal, amikor itt az államosításról beszélünk, és erre hivatkozik most Trump, amikor az olajvállalatok érdekeiről a diskurzust, hogy igen, 25 évvel ezelőtt gyakorlatilag egyik napról a másikra az olajvállalatokat kiebrudalták Venezuelából, még a Chávez rezsim, és ez a mai napig nem volt semmiféle kárpótlás erre nézve. Tehát Trump elnök úgymond jogosan kívánja meg, hogy az amerikai olajvállalatok részesedést vehessenek ki a piacból.
Erre is kitérünk majd az olajügyekre, de beszéljünk arról, hogy Maduro miért mondjuk azt, hogy diktátor volt. Ugye ősszel beszélgettünk róla, és ön említette, hogy elcsalta a választásokat.
Igen, a 2024-es választásokat elcsalta. Pontos adatokat nem tudunk, de külföldi megfigyelők szerint az ellenzékre 70-90%-a a lakosságnak szavazott, ami egy óriási különbség az aktuális rezsimmel szemben. Ennek megvan a rendszerbeli oka. Az elmúlt 10 évben még inkább a magánszektor teljesen visszaszorult, a termelékenység az országnak leromlott, külföldi beruházások a kínaiak mellett gyakorlatilag nem léteztek, megszűntek létezni, és mellé jött még a magas olajárak is, amik ugyan segítették az ország gazdaságát, de amint az olaj elindult lefelé, ez súlyos következményeket jelentett. Tehát eljutunk a 20-as évek elejére, amikor már drámai a helyzet, hiszen a gazdaság zugorodása megállíthatatlan, és a költségvetési hiányt pénznyomtatással igyekezte megteremteni a Maduro rezsim, de gyakorlatilag milliók váltak szegényi, és ezt mutatja az az adat is, hogy jelenleg körülbelül 8 millió venezuelai lakik külföldön, tehát menekült el az országból, nagy részük kis- és középpolgári családból származik, és gyakorlatilag a 24-es választás egy erre történő reakció volt, amikor is az ellenzék látványosan felülkerekedett, és egy restaurációt ígért a gazdaságot illetően, illetve nyíltan szembe ment a chavista, vagyis a bolivarista rezsimmel, amit Maduro vezette kormány már mondjuk úgy, hogy nem tűrhetett. Ugye itt egy teljes diktatúráról beszélünk, az államapparátus, illetve a katonai erőszak és a rendőrség erőszak ellenőrzése az Maduro kezébe, illetve közeli társaik, illetve családtagjai kezébe folyt össze, és emellett még olyan problémák is felmerültek, illetve egyre több bizonyíték is színre került, hogy a Maduro rezsim, tehát magas személyek a hadseregben és a kormányban aktívan részt vesznek a kábítószer csempészetben.
Ez volt Donald Trump egyik legfőbb érve és vádja Maduro ellen. Ezzel okolta meg az elfogásának a szükségességét, hogy magas szinten a drogügyekben részt vesz, és hogy tulajdonképpen megmérgezi az Egyesült Államok lakosságát Venezuela a droggal.
Így igaz. Tehát a Trump adminisztrációnak kellett találni valamit, amivel jogi alapon meg tudják támadni a Maduro vezetést. Ez kicsit hasonlít arra, amikor Al Capone-t adócsalás vádjával tartóztatják le, és nem gyilkosságéval. Tehát itt is találtak olyan lehetőségeket, amelyet rá tudnak húzni a Maduro rezsimre, és bizonyítani tudják. És ez elsősorban a kábítószercsempészetbe való aktív részvétel, konspiráció, és a hozzá kapcsolódó fegyverek beszerzése és csempészése is.
Ön azt mondja, hogy találtak valamilyen okot, akkor mi volt a valódi indoka ennek a támadásnak?
Én azt hiszem, a valódi indok sokoldalú. Most lehet, hogy nagyon egyszerűen fogok fogalmazni, de ha a régiót nézzük, a nyugati féltekét, ami gyakorlatilag az amerikai kontinens, akkor egyetlen, illetve egy kettő-három piszok van a köröm alatt, az egyik az Venezuela, a másik az Kuba, illetve Nicaragua. A többi ország úgy, ahogy de demokratikus felépítésű piacgazdaságot követ, illetve a külföldi hatás, és itt értem ez alatt az Egyesült Államok ellenségeit, Kínát és Oroszországot, nem annyira erős, mint ebben a három országban. De a legerősebb és a legerősebb befolyással Venezuelában bírtak ezek az országok. Tehát ez egy nagyon összetett probléma. Geopolitikai okai vannak, regionális okai vannak, gazdasági okai vannak, és természetesen nem akarom elbagatelizálni az olaj mennyiségét is, mert világszínvonalban is a legnagyobb olajtartalékkal rendelkezik Venezuelában.
Nemrég hallottam egy az Egyesült Államokban élő magas szintű olajvállalat vezetőt, aki azt mondta, hogy igen, de a venezuelai olaj nem jó minőségű, ezért az Egyesült Államoknak nincs erre szüksége. Tehát, hogy ez nem igaz ez a vád az Egyesült Államok ellen, hogy az olaj miatt tette volna rá a kezét. Egyébként meg az infrastruktúrával kapcsolatban ön mondta, hogy lepusztították a venezuelai kommunista vezetők ezt az infrastruktúrát. Mi lesz ennek a sorsa? Hogyan lesz a kitermelés, és vajon a venezuelaiak gazdagodása vagy jóléte javára fog ez történni?
Igen, ez egyébként egy tendencia a régióban, mert ugyanígy igaz Mexikóra is, szintén erős olajkitermelő a régióban, hogy nem fektetnek bele megfelelő mennyiségű tőkét a rendszerbe. Tehát gyakorlatilag van a fejős tehén, de amit tudunk, kiszedünk belőle, és valószínűleg nem ápoljuk, nem vigyázunk rá. Ez különösen erősen megjelent a csavista modellben, gyakorlatilag az országot az olajexport tartotta el, egészen addig, amíg a világpiaci ára vissza nem esett. Amit tetszett mondani az olaj minőségével kapcsolatban, én is olvastam, igen, hogy a nyers olaj nem megfelelő minőségű, elsősorban csak üzemanyagot lehetne belőle készíteni, azt is bekeverve, de a mennyiség az mennyiség. Tehát, hogyha vegyíteni kell más típusú olajjal, vagy kemikáliával, attól az még használható, egy kicsit drágább lesz, illetve még egy pozitívum lenne az Egyesült Államoknak, hogy relatíve közel van. Tehát a szállítása nem olyan drága, mint mondjuk a Közel-Keletről. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy nem csak az a fontos az Egyesült Államoknak, hogy mit kaphat az Egyesült Államok, hanem az is, hogy mit nem kaphat mondjuk Kína, Oroszország vagy Kuba. És nagyon jó példa erre a kubai rezsim olajtól való függősége, a venezuelai olajtól való függősége. Abban a percben, hogy le fognak állni a tankerhajók Kubába, Kuba meg fog bénulni. A mai napig napi 4 órás áramszünetek vannak a szigeten, nem tudják fedezni az energiaszükségletüket, ennek nagy részét olajból fedeznék, és gyakorlatilag az infrastruktúra össze tud omolni, de zéróra. Tehát egy abszolút összeomlás várható, hogyha Venezuela nem szállít többé olajat, illetve azt nem váltja ki esetleg Oroszország vagy Kína, amire nem biztos, hogy túl sok esély van jelen pillanatban.
Marco Rubio burkoltan megfenyegette Kubát. Veszélyben van Kuba az Egyesült Államoktól? Tehát lehet, hogy Kuba a következő, vagy az Egyesült Államok nem tervez ott beavatkozást?
Addig szerintem nem fog beavatkozást tervezni, amíg Kuba meg nem nyitná kapuit az oroszoknak és a kínaiaknak. Ugye régen, a hidegháborúban Kuba volt a fő hadszíntere a regionális összecsapásnak, emlékezünk vissza a kubai rakétaválságra 60-as évek elején, és ez meg is maradt egészen a chavista rendszer megalakulásáig, amikor is a terület, a földrajzi fontosság a nyersanyag kincsek miatt, mint Kína, mint Oroszország inkább Venezuelára koncentrált. Abban az esetben, hogyha Kína és Oroszország rá lenne kényszerítve, hogy Venezuelát a háta mögött hagyja, elképzelhető, hogy újra Kuba szerepe felértékelődne a számukra, és szerintem Rubio ezzel is üzent a kubai vezetésnek, hogy eszükbe ne jusson a ha esetleg így történik, hogy menekülnének Venezuelából ezek a hatalmak, egy bástyát építeni nekik ott Kubában. Mert abban az esetben az Egyesült Államok be fog avatkozni. Hogyha Havanna távol tudja tartani magát a kínai és orosz befolyástól, akkor valószínűleg nem lesz katonai beavatkozás, akkor viszont elég lesz, ha elzárják az olajcsapokat Venezuelából, és nem sok időt adok a kubai rezsimnek, hogy talpon tudna maradni. Tehát ott egzisztenciális problémák lesznek abban a percben, hogy nem érkezik az olaj az országba.
Kedves hallgatóink, Rejle Zsolttal, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával beszélgetünk a venezuelai helyzetről, Maduro elnök elfogásának hátteréről. És azzal folytatjuk, hogy mi lesz ezután Venezuelában, de előtte arra kérem, hogy csak nagyon röviden, de meséljük el, hogy hogyan történt ez az elfogás, hosszasan készítették elő, hogyan sikerült egy ilyen óriási nagy több ezer katona részvételével megvalósított katonai műveletet végrehajtani egy idegen országban, úgyhogy ezt nem vették észre.
Talán már említettük korábban a rádióhallgatóknak egy korábbi beszélgetésünk alkalmával, hogy a flottilla megjelenése a Karib-tengeren, az Egyesült Államok flottillájának megjelenése, az nem véletlen volt, és nem azért vittek oda egy országot tönkretenni tudó haderőt, hogy kilőjenek vele 30 motorcsónakot. Na, az túlzás lett volna. Tehát valami készülődött, valami épült, és ezt a venezuelaiak is látták. Tehát nem véletlen, hogy Maduro nem az elnöki palotában fogták el. Ő nagyon is tudatában volt azzal, hogy elképzelhető, hogy ellene akár merényletet hajtanak végre, illetve személyét veszély fenyegeti. Ezért rendszeresen mozgott országon belül, elsősorban katonai bázisokon, védett területeken, nagyon magas számú testőrsége volt, ezek kubaiak voltak, a kubaiakat még a régi KGB képeztek, illetve a mostani FSB, tehát elvileg egy elit alakulatról beszélünk, ő mindig ezekkel mozgott. És ami meglepő volt, az akció, rendkívül sikeres ilyen szempontból az akció, amit az Egyesült Államok végrehajtott, illetve a Delta Force speciális egységük végre tudott hajtani, az az, hogy nagyon rövid időn belül azonosították Maduro helyét. Hónapok óta követték, egyébként tisztában voltak vele, hogy milyen ruhát visel, hol száll meg. Elképzelhető, hogy árulók is voltak körülötte, valószínűleg. A lényeg az, hogy egy olyan információbázist tudtak kiépíteni, hogy teljesen tisztában voltak a lokációjával, milyen erők védik, és erre fölkészülve tudták megszervezni ezt az akciót, mondhatni úgy, hogy orvosi pontossággal lecsaptak, és kiemelték őt és a feleségét, és kivédték az országba. Tehát az akció maga rendkívül sikeres volt. A kérdés inkább az, hogy most mi következik. Mert egy dolog ezt a katonai akciót végrehajtani, és én nem hiszem, hogy Trump elnök most hátat fordítana, és akkor lesz, ami lesz Venezuelában. Tehát itt lesznek folytatások.
Hát éppen ez a kérdés, hogy mi a folytatás. Maduro diktátort, elnököt New Yorkba szállították, ott már az első kihallgatása megtörtént, és márciusban lesz majd tárgyalása. Az alatt pedig Donald Trump bejelentette, hogy számomra meglepő módon Delcy Rodriguezzel működnek együtt, aki Madurónak a jobb keze volt tulajdonképpen, is ugyanennek a kommunista-szocialista rezsimnek a kádere. Miért nem az előző választásokon legitim módon győztes elnökkel működnek együtt az Egyesült Államokban, illetve mi lesz Maria Machadoval, aki az ellenzék vezére és a legutóbbi béke Nobel-díjas? Miért nem ő lesz a vezetője Venezuelának?
Elképzelhető, hogy idővel ő lesz, de jelen esetben azzal kell tárgyalni, akinél a hatalomban. És a hatalom jelen esetben Delcy Rodrigueznél van, aki az alelnöke volt Madurónak, és tegnap iktatták be ideiglenes államfővé, ami azért nagyon fontos, mert hogyha Maduro meghalt volna, illetve 100%-ban biztos lenne a szituáció Venezuelában, hogy ő nem kerül vissza hatalomra, ami egyébként az, tehát mi tudjuk, hogy az Egyesült Államok nem fogja őt elengedni, valószínűleg a börtön lesz a vége, hosszú, hasonlóan, mint Noriega tábornok esetében, Panama esetében, ugye ott is kábítószerkereskedés vágya volt az alap, hasonló lesz itt is, tehát nem fog visszakerülni Maduro, de érdekes, hogy Venezuelában ideiglenesen iktatták be Delcy Rodriguezt. És ez azért fontos, mert ha ideiglenesen van beiktatva, akkor nem kell 30 nap után választásokat kiírnia, gyakorlatilag fél évig magánál tarthatja a hatalmat, és fél év után, 180 nap után nagy valószínűséggel választásokat kell kiírni. Az ellenzéki vezetők pedig nincsenek az országban sem, tehát úgy nem tud a Trump adminisztráció oda tenni egy ellenzéki vezetőt, egyrészt, hogy nincs ott, illetve ha oda is vinnék, meg kéne erősíteni a jelenlétét valószínűleg amerikai csapatokkal, és nem biztos, hogy az amerikai kormány erre most hajlandó lenne. Van egy olyan érzésem, hogy próbálnak tárgyalni a jelenlegi vezetéssel, ami a Maduro rezsim gyakorlatilag, a rezsim vezetője nélkül, és próbálják olyan irányba vinni a tárgyalásokat, hogy előbb-utóbb majd be lesznek vonva az ellenzéki személyek is. Szerintem egy ilyen hibrid rendszer fog kialakulni az Egyesült Államok báváskodása alatt. Amennyiben nem lesz erre hajlandó Delcy Rodriguez, illetve a Venezuela vezetés, akkor az Egyesült Államoknak kell egy B-terv. Ez a B-terv magába vonhatja a hadsereg beavatkozását és az Egyesült Államok hadseregének a beavatkozását, de elképzelhető akár egy forradalom kirobbantása. Vannak olyan nemzetbiztonsági szervek az Egyesült Államokban is, melynek van ebbe tapasztalata, és elképzelhető, hogy az ő segítségükkel akár forradalom is kitörhet, hogy megbuktassák a bolivarista rezsimet. Tehát nagyon sok lehetőség van még, elég korai lenne még, ha valamelyik mellett letenném a lantot. Én azt mondom, hogy egy pár hetet mindenképpen türelmesen kell várjuk, hogy mi alakul. és azt kell megnézni, hogy az aktuális rezsim hajlandó együttműködni Trump elnökkel, vagy nem. Illetve én várom, hogy Trumpnak valamit lépnie kell, valami keményet, mert ha ő most azt megdörzsöli a tenyét, hogy ennyi volt, az nem lesz jó.
De a kemény ez a forradalom kirobbantása lesz? Tehát erre gondolod?
Akár forradalom kirobbantása, akár az olaj bevonása az amerikai iparba, ahhoz viszont ugye olyan lépéseket kell tenni a venezuelai államnak, ami ezt lehetővé teszi. Egyébként voltak közeledések, tehát az, hogy a Chevron működik Venezuelában, az nem véletlen. Az egyébként még a Biden adminisztráció alatt lett lebótolva, és nagyon érdekes, hogy a kommunista rezsim ott szidja az Egyesült Államokat, ahol tudja, de azért a pénzt ők is szeretik, és szerették, és hajlandóak voltak az olajat amerikaiaknak eladni. Tehát egy koncessziót adtak el az Egyesült Államoknak. Most az Egyesült Államok, én úgy hiszem, relatíve szépen kéri a venezuelai vezetést, hogy üljenek le újra és tárgyalják meg nem csak az olajat, hanem az ország jövőjét is, hogyha erre nem lesz hajlandó Delcy Rodríguez, vagy aki hatalmon lesz, vagy van Venezuelában, akkor komolyabb lépéseket fog tenni az Egyesült Államok, és nem csak az olaj miatt. Ez tényleg ez egy nagyon összefüggő, globális kihatású történés most Venezuelában, és nagyon sokan nem képzeltük el, hogy milyen kihatása lehet ennek az incidensnek.
Beszéljünk a nemzetközi vízhangról. Mit szólt először is a többi dél-amerikai ország?
Nagyon egyszerűen szét lehet választani ezeket az országokat. Ahol jobboldali vezetés van, azok elfogadták és pozitívan álltak ehhez a katonai akcióhoz. Így például Argentinában Milei elnök üdvözölte Trump ezen lépését. Chilében a megválasztott jobboldali leendő elnök szintén üdvözölte, de még a jelenleg regnáló elnök viszont elutasította. És ez megjelenik végig Latin Amerikán, tehát a baloldali országok, ők össze is fogtak, volt 6 baloldali ország, amely az ENSZ elé is vitte az ügyet. Ezek Mexikó, Kolumbia, Brazília vezetésével próbálják úgymond nemzetközi jogi úton is felhívni a figyelmet az illegalitására ennek az akciónak, és a szuverenitását hangoztatják Venezuelának, amit megsértett az Egyesült Államok. Tehát én azt mondom, hogy Latin Amerikában 2 fél van. A jobboldali Trump szimpatizáns fél, ők nem panaszkodnak, és van a baloldali, mint Petro Kolumbiában, Sheinbaum Mexikóban, vagy Lula Brazíliában, akik nagyon élesen bírálják ezt az amerikai akciót.
Kína és Oroszország is természetesen elítélte ezt az akciót. Mi a helyzet Európával, az európai vezetőkkel? Számomra meglepő módon például Macron elnök azonnal és feltétel nélkül üdvözölte és helyeselte Donald Trump akcióját. De Európa hozzá tud-e ehhez szólni?
Európa egy érdekes helyzetben van. Én úgy véltem a sajtót olvasgató, hogy általában támogatták azért. Tehát más kérdés az, hogy 26 állam, ugye Magyarország kivételével elfogadott egy olyan nyilatkozatot, ami elítéli a katonai beavatkozást, de maga az Európai Unió biztonsági vezetője is kifejtette, hogy hát azért nincs ellenükre ez az akció. Gyakorlatilag itt 2 érték ütközik egymással szembe. Az egyik, hogy szabadítsuk fel az embereket és adjunk demokráciát nekik, a másik pedig az ország szuverenitását megsérteni egy idegen katonai hatalom által, és e között lavírozik úgymond az Európai Unió is, nagyon óvatosan, mert azért hangzatosan nem ítélte el az Egyesült Államok akcióját. Nyilván minden szem most Grönlandra is esik, meg Tajvanra, illetve előjön akaratlanul is az orosz akció Ukrajnában, a háború, amit indítottak az oroszok. Tehát nagyon erősen összefügghetnek, illetve precedenst is alkothat ez a lépése Trump elnöknek más országok számára, és ez egy kicsit aggasztó.
Említette korábban, hogy van érdekes vonatkozása annak, hogy Floridában élnek a kommunizmus elől elmenekült venezuelai, illetve kubai menekültek is. Ez miért érdekes?
Ez egy nagyon erős diaszpora a választásokat illetően. Ne felejtjük el, hogy most lesznek a félidős választások az Egyesült Államokban, És a venezuelai diaszpora, én azt mondom, most már erősebb, illetve nagyobb ráhatással bír, mint a kubai emigránsok. A venezuelai diaszpora az anti-csavista, tehát nagyon Maduro ellenesek, és nagyon sok tőkével rendelkeznek, amit elképzelhető, hogy jobban a republikánus párt felé irányítanának. Florida pedig egy nagyon érdekes állam a választásokat illetően, hogyha visszaemlékezünk még korábbi időkre, még a Bush-Al Gore harcára, illetve később is Jeb Bush indult-e volna, vagy nem. Tehát a floridai kormányzó, illetve képviselők, szenátorok mindig nagyon fontos pozíciót töltöttek be a választásokat illetően. Ezért is nagyon óvatosnak kell lenni a Trump adminisztrációnak a félidős választások előtt, hogy ne hergeljék maguk ellen esetleg a venezuelai diaszporát.
Kedves hallgatóink, a kerengő külpolitikai beszélgetésekben Rejle Zsolttal, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatójával beszélgettünk. A hangmester Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Pozsgai Nóra.